Legutóbb az igazságosság erényével foglalkoztunk, úgyhogy szokás szerint áttekintettük az ókori görögöknek a tanítását, és egybevetettük ezt a Bibliában található igazságosság fogalommal. És ott hagytuk abba, hogy Szent Pál nagy felismerésénél, hogy az ember a cselekedetei által nem tud igazságos, megigazult, igaz ember lenni, hanem csak Isten cselekvésének a befogadásával. Mert Isten cselekvése az, hogy az egyszülött fiát föláldozta az ember üdvösségéért, és utána föltámasztotta a halálból. És aki ezt az isteni cselekvést hívő módon élete részévé teszi, az lesz a hit által megigazult ember, és normális esetben ez a hit cselekedetek formájában, ugye élő módon meg is nyilatkozik az életében. Ezek után nézzük a teológiai megközelítést. Először tételesen az igazságossággal Szent Ágoston foglalkozott a 4. század végén, 5. század elején, és ő úgy tekintett a Szent Pálféle gondolatkör alapján az emberiségre, hogy minden embernek szüksége van a bűntől való megszabadulásához, az Istentől jövő cselekvésnek, a megváltásnak a befogadására. És úgy gondolkodott Ágoston, hogy a bűnös emberiség kapcsán ugye Istennek ugye büntetnie kellett volna. És ezt a büntetést Jézus magára is vette a szörnyű kereszt halálával. Mivel azonban ő ezt ártatlanul csinálta a helyettesítő szenvedés gondolatán belül, a bűnösökért fölajálva szenvedett, ezért egyben ez a megváltás, ebben valósul meg ugye Isten végtelen ember szeretete és az embert üdvözíteni akarása. Ágostonnal kapcsolatban még egy fontos gondolat van, nevezetesen az, hogy ő volt az első, aki az igazságosság erényét két irányban is megvalósítandónak tartotta. Isten felé akkor vagyunk igazságosak, amikor ugye Jézus szavai szerint megadjuk Istennek azt, ami Istené. Megadjuk neki a hódolatot, az imádást, az engedelmességet. Ez pedig nem más, mint a vallásosság erénye. A vallásosság erényével Isten felé vagyunk igazságosak. És a másik iránya ennek az erénynek pedig a másik ember. És a másik ember felé, újra csak egy fontos érdekesség Ágostonnál, hogy mivel tudom én megragadni azt, hogy mi az, ami a másiknak jár, hiszen azt kell megadnom neki. A joggal lehet ezt megragadni. Ami a másiknak jogosan jár, azt meg kell csinálnom, és akkor igazságos vagyok ő vele szemben. Akik még időszakonként latin szentmisén vesznek részt, azok föl is figyelhetnek erre, hogy a prefációban az elején a pap felszólítja a híveket, hogy adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, és magyarul úgy válaszolunk rá, hogy méltó és igazságos. Holott a latin szövegben az van, hogy vere dignum et justum est. Méltó és jogos hálát adni Istennek. Tehát a jog által tudjuk mi megragadni azt, hogy mi az, ami a másik embert megilleti. Most ezt a hagyományos ókori igazságosság fogalmat az egyház is elismeri, de csak bevezetésként. Emlékezhetünk rá, hogy az ókori görögök szerint az az igazságos, aki a másiknak megadja, ami neki jár. De hozzáteszünk két szempontot. Az egyik, hogy a hittel megvilágosított értelem által tudjuk fölismerni, hogy mi az, ami a másikat megilleti. Hiszen a hit által egy egészen más emberképet találunk. A hitre úgy tudunk eljutni, hogy bűnbánatot tartunk, metanoiát tartunk. A gondolkodás módunkat teljesen Istenhez igazítjuk. Tehát a hittel megvilágított értelem tudja megmondani, hogy mi az, amit a másik számára biztosítanunk kell. A másik kiegészítő szempont pedig a szeretet szempontja. Szent Pál óta tudjuk, hogy bármilyen cselekvés, akármekkora hősiességről is van szó, ha nincs benne a szeretet szempontja, az nekünk, keresztényeknek értéktelen. A szeretetet viszont a görögök szenvedélynek tartották. Úgy tekintettek a szeretetre, mint az embernek a szenvedélyére, hogy az embert ugye jó szenvedélyek is, meg rossz szenvedélyek is időszakonként elérik, és valószínű ez a kinyilatkoztatás, vagy szüksége volt az emberiségnek a kinyilatkoztatásra ahhoz, hogy fölismerjük azt, hogy a szeretet az nem szenvedély. A szeretet az, ami az egyik embert kinyitja a másik ember felé. Tehát csak akkor tudunk emberileg kapcsolatot létesíteni valakivel, hogyha a szeretet ott van a magatartásunkban. A szeretet tehát az igazságosságnak az előfeltétele. És ez az, amit a kereszténység rendkívül hangsúllyal fontosnak tart. Meg kell tehát három dolgot különböztetnünk. Az egyik a jog, a másik az igazságosság, a harmadik pedig a szeretet. Nézzük először a jogot. A jognak az illetékességi köre csak a befejezett cselekvéseket érinti. Nagyon egyszerű példával azt, hogy valaki időben befizette-e az adóját. A jog csak ezt tudja nézni. Azt már nem tudja a jog nézni, hogy miközben az illető az adóját befizette, milyen átkokkal terhelte meg azokat, akik ilyen adófizetésre kötelezték őt, vagy az adóhatóságot milyen szidalmakkal illette. A jog csak a cselekedetet látja kívülről, megtörtént, vagy nem történt meg. Ugyanakkor a jognál fontos szerepe van a bizonyíthatóságnak, ugye ezért előfordul adott esetben, hogy nem tudják rábizonyítani valakire a bűnt, és jogilag fölmentik, holott ugye az erkölcsi felelősség nyilvánvalóan megmaradt az illetőnek. De a jog az nem csak kikényszeríthető, hanem a vádlottnak is bizonyos jogokat ad, hogy ő védekezhet, hogy ő fellebbezhet, új tárgyalást kérhet, vagy perújra felvételt kérhet. De a jog, újra mondom, csak a bevégzett cselekvéseknek, a faktumoknak a külső világával tud foglalkozni. Most ezzel kapcsolatban az igazságosság nem a tárgy körében különbözik, hanem a szemléletmódjában. Az igazságosságnál ugyanis már a lelki ismeret is ott van, hogy ha mondjuk az előző példánál maradva, átkozódva fizettük be az adónkat, ezért jogilag nem terhel minket felelősség, de igazságosság alapján már igenis felelősség terhel minket, hogy adott esetben ártatlan hivatalnokokat nem szabad ilyen szavakkal illetnünk. Azt is lehet mondani, hogy az igazságosság az felügyeli és ellenőrzi a jogot. Még úgy is lehet elegánsan mondani, hogy humanizálni tudja az emberi jogot. Jól ismert mindannyiunk számára az, hogy önmagában a jog az nagyon sokszor jogtalanságot is tartalmazhat. Az igazságosság az, ami kiigazítja és hitelesebbé tudja tenni a jogot. Most ezzel kapcsolatban a harmadik szempont pedig ugye a szeretet. Jól jegyezzük meg, a szeretetnek tartalmaznia kell a jogot is. A szeretetnek tartalmaznia kell az igazságosságot is, és mégis több ezeknél felülmúlja ezeket. A szerető ember nagyvonalú tud lenni a másik ember iránt, olyat is meg tud adni a másiknak, ami a másikat nem illeti meg. És mégis a szeretet által könnyedén megadjuk neki. Vagy fordított esetben, a szeretet adott esetben le tud mondani a saját jogáról. Kevesebbel is beérem, mint amennyihez jogom lenne. Nagyvonalúvá tud válni az ember a szeretet által. A keresztény ember, hangsúlyozzuk csak újra, a keresztény ember az igazságosságot a jogra építi, de mindig a szeretet felülmúlásával, túláradásával kell gyakorolnia. A hagyományos teológia az igazságosság erényét három rész megvalósulásban tárgyalta. Egy negyedik is lesz, de az kiegészítő jellegű. Képzeljünk el egy háromszöget magunk előtt, és a teteje, a háromszögnek a csúcsa, Ugye, az az egyik fajta igazságosság megvalósulása. Úgy nevezzük, hogy ez a törvényes igazságosság. Itt a cél az, hogy a törvényeket minden ember tartsa meg, és így tud létrejönni a közjó, a társadalomnak a java. Minél több ember betartja a közlekedési szabályokat, annál biztonságosabb lesz a közlekedés, ez a közjó. Minél több ember adót fizet tisztességesen, annál több pénzt lehet fordítani rászorulóknak, satöbbiknek a segítésére. Ez a társadalomnak a java. Ez csak akkor tud megvalósulni, hogy az adott közösségben élőknek a többsége jogkövető magatartást folytat. Ha ez nem valósul meg, akkor ugye kiszámíthatatlanná, és sok feszültséggel terhelté válik a közgondolkodás. Megjegyzem, hogy ezzel a társadalmi, közösségi igazságossággal a 20. század óta egy egész új tudomány kezd foglalkozni a teológián belül is. Ez az egyház szociális tanítása, hogy milyen sztrájk jogai vannak a dolgozóknak, hogy milyen jogok illetik meg az ilyen-olyan, amolyan társadalmi szereplőket. Ezzel a modern szociális tanítással én nem foglalkozom, itt nálunk a teológián is Berán Ferenc személyében egy külön specialistája van ennek a területnek. Most képzeljük el a háromszög csúcsáról a lefelé irányuló szakaszt, azt az oldalát a háromszögnek. Ez a második fajta igazságosság, amelynek pedig a célja az egyénnek a java. A társadalom egyénekből áll. Azok, akik megtartják a törvényeket, tehát a közjavát szolgálják, azokat meg más jellegű jogok illetik meg. Ilyenek például, hogy a munkához való jog, a tisztességes megélhetéshez való jog, a szólásszabadsághoz, a gyülekezési szabadsághoz, és így tovább, és így tovább. Ezek ugye beleépültek az emberi jogoknak a modern fogalomvilágába. Azt is hozzá kell tennünk ehhez a kétfajta igazságosságnak a megvalósulásához, hogy ezeknek arányban kell lenniük. Tehát minél több terhet kérünk egy konkrét embertől a közjó érdekében, annál több jog megilleti őt abban a közösségben. Természetszerűen egy államfőnek azért magasabb fizetés jár, mint egy átlag dolgozónak, de ezért cserébe ő neki sokkal nagyobb felelőssége van, akár a példamutató magatartása által, akár pedig a jogkövető magatartása által. Most a harmadik fajtát úgy képzeljük el, hogy a háromszögnek a két alsó csúcsát összekötjük, ez a harmadik fajta igazságosságot takarja, ez pedig az úgynevezett csere igazságosság. Két ember vagy két közösség közötti adásvételi, üzleti világnak ez az alkotó eleme. Az az alapelvünk teológiailag, hogy mind a két félnek jól kell járnia. A csere igazságosság akkor valósul meg. Például, ha én megveszek egy könyvet, akkor jó minőségű, nem hibás nyomtatású, nem üres oldalakat tartalmazó könyvnek kell lennie, minőségi terméknek, és ezért cserében adok pénzt, és ez nem szabad, hogy hamisított pénz legyen, és így tovább. Tehát így jön létre két fél között a kölcsönös igazságosság, hogy én is jól járok, mert értékes könyvet vettem, és az eladó is, a könyv kiadó is jól jár, mert megfizetik a portékának az árát. Tudnunk kell, hogy a keresztény felfogás azt képviseli, hogy mind a három igazságosság lelki ismeretben kötelezi a keresztény embert, magyarán bűnterhem alatt kötelez minket. Tehát a törvényes igazságosság, hogy az állam törvényeit megtartsuk akkor, hogyha üdvösségünket nem akadályozzák. Az osztó igazságosság is kötelez minket, hogy olyan mértékben részesedjünk a társadalom javaiból, amilyen mértékben megdolgoztunk érte, és a csere igazságosság is, hogy soha nem szabad senkit becsapnunk. Most éppen azért, mert ugye bűn terhe alatt kötelez minket, ezért a plusz egy, a negyedik igazságosság is megvan az egyház életében, ez pedig az úgynevezett büntető igazságosság, de azért nem kell félnünk ettől, hiszen gondolom a hallgatók többsége rendszeresen elvégzi a szentgyónását. Ez nem más, mint a büntető igazságosság, hogy bevalljuk a bűneinket jóvátételi kötelezettséggel, és megkapjuk cserében Istentől, Jézustól a pap közvetítésében a feloldozást, és megkapjuk vele együtt az elégtételt, tehát azt a sajátos vezeklést, amivel igazolni akarjuk megváltozási szándékunkat. Az igazságosság elleni bűnök fajtáit három csoportra tudjuk osztani. Az egyik fajta az igazságtalanság az emberi élet ellen. Ide tartoznak a nagyon súlyos bűnök is, például a gyilkosság, öngyilkosság, eutanázia, háború, de ide tartoznak a kisebb bűnök is, hogy verekedés következtében a másiknak fölsérül az arca vagy a bőre, stb. Igazságtalanok voltunk az emberi élet védelmével kapcsolatban. A második fajtája a bűnöknek a személy erkölcsi java elleni bűnöket tartalmazza. Tehát meggondolatlan ítélet, rágalmazás, megszólás, a másiknak a becsületében tettünk kárt, és így voltunk igazságtalanok vele szemben. Ugyancsak jóvátételi kötelezettségünk van. A harmadik fajtája a bűnöknek pedig a tulajdon elleni igazságtalanság, hogy akár egy egyént, akár egy közösséget valamilyen anyagi érték által megkárosítok, akár lopással, akár rablással, akár sikkasztással, akár pedig jogtalan károkozással, sok fajtája lehet. A katolikus egyház katekizmusa nagyon precízen közli az igazságossággal kapcsolatos egyházi tudnivalót. Idézem, az igazságosság erkölcsi erény, és nem más, mint az a szilárd és álhatatos akarat, amely meg akarja adni Istennek, ami Istené, és a felebarátnak, ami neki jár. Az Isten felé irányuló igazságosságot a vallásosság erényének nevezzük, az igazságosság az emberek felé pedig készségessé tesz a mások jogainak tiszteletben tartására, és segít az emberi kapcsolatok terén olyan összhang megteremtésében, amely előmozdítja a méltányosságot a személyek és a közjó irányában. Eddig az idézet. Befejezésül szokás szerint az ábrázolásról is ejtsünk pár szót. Újra mondom, hogy nagyon sokáig az európai kultúrában az írásbeliség csak egy szűk, gyakorlatilag a papi réteget érintette, és éppen ezért a szélesebb tömegek számára alkalmazták a templomokban, de főleg a székesegyházakban a képi ábrázolásokat. Így alakult ki a Biblia Pauperum, a szegények bibliája, hogy bibliai jeleneteket festettek a falra, vagy a díszes ablakokat, ilyen jelenetekkel töltötték meg. De ilyen volt a hét főbűnnek is az ábrázolása, meg ilyen volt az erényeknek is az ábrázolása. Azok is a képi ábrázolás alapján le tudták olvasni annak az igazságnak a lényegét, akik nem tudták ezt írásos formában megismerni. És nagyon érdekes, hogy az igazságossággal kapcsolatos egyházi, tehát nem pogány, hanem egyházi ábrázolásmód is meglehetősen inkább a görög szemléletű, jogi jellegű igazságosságvilágot mutatja. Az egyik a sokak által ismert mérleg. Bíróságokon is, talán még most is lehet látni, ugye Justitia istennőnek a szobrát, egy bekötött szemű női alak, aki egy mérleget tart a kezében, és az egyik serpenyőjében vannak a jó dolgok, a másikban a rossz dolgok, és amelyik felé billen, ugye így hozza meg az ítéletet. Tudnunk kell, hogy eredetileg a bekötött szem az arra utalt, hogy a jog az önmagában vak. később alakult ki ez az értelmezés, hogy részrehajlás nélküli az igazságosságot megtestesítő bírói ítélet. De mégiscsak ugye a görög felfogás van benne, a cselekedetek egyik meg másik serpenyőjébe való helyezés. A másik hasonló ehhez a szögmérő, a harmadik meg a földgömb. Mind a kettő arra utal, hogy az igazságossággal mintegy ki lehet mérni azokat a dolgokat, amikkel a másikat magatartásunkban meg kell ajándékoznunk. Tehát ki lehet mérni azt, hogy mi is a törvényes és erkölcsös emberi cselekvés. A negyedik képi ábrázolása az igazságosságnak a törvénykönyv. A törvénykönyv tartalmazza azt, hogy kinek mi a joga, és hogyha mi megsértettük ezeket a jogokat, akkor milyen büntető következményeket fogunk kapni. És végezetül a kard. A kardot tartó kéz, az is az igazságosságot jelképezte, mert, mint láttuk, a törvény adott esetben büntető jellegű, és a büntetést ki tudja róni, és be tudja vasalni minden emberen. Mit látunk, hogyha összefoglaljuk a mai elmélkedésünknek a tárgyát? De azt, hogy a keresztény gondolkodás bibliai alapokon indul, Szent Pálnak a koncepcióját tartalmazza, hogy az ember a cselekedetei által nem tud igazságos lenni, hanem csak Isten cselekvésének a hívő befogadásával lehetünk mi igazságosak, hogyha Jézus halálát és feltámadását életünk alap elemévé tesszük. Akkor megigazolunk, és akkor a másik ember felé ezt az újjászületett gondolkodásmódot tudjuk képviselni. A másik, amit összefoglalva meg tudunk állapítani, az, hogy az igazságosságnak a jogra kell épülnie, de túl kell lépnie rajta, de még az igazságosság is csak akkor lehet érték, hogyha benne van a legnagyobb értékünk, a szeretet. A szeretet nem szenvedély, nem érzelem, hanem az a szempont, ami által két személy egy tud lenni, ami által két személy rendezett kapcsolatban tud létezni. Végső soron pedig összefoglalva azt állíthatjuk, hogy az igazságosság erénye által az ember az isteni életben tud növekedni. Abban az életben, amit Jézus Krisztusban megkaptunk, amelyben a szentségek tudnak táplálni, erősíteni minket, és amely élet, a földi élet, az örökké valóságnak, az örök isteni életnek az előszobája kell, hogy legyen. Legközelebb a következő sarkalatos erényt vesszük szemügyre, az ókori görögök és a bibliai gondolkodás alapján, ez pedig a bátorságnak az erénye lesz.